Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Megbeszéljük tehát a hetet. A stúdióban itt van velünk Nagy Eszter, az Európai Föderalisták magyarországi elnöke, Nyári Krisztián, a Lira kreatív igazgatója, író, és nem mellékesen a Buksó című podcast házigazdája, Bolgár György. Szia, Gyuri!
Szia!
Köszönöm mindenkinek, hogy itt van. Önkényesen válogattam a szerkesztő téma javaslatai közül. Engem, ami megfogott, tehát ez egy elég hülye megközelítés, szóval ami oda csapott, ez a hivatalosan ugye a budapesti Fidesz által publikált AI videó volt. Röviden összefoglalva ugye arról szól, hogy egy kislány az ablakra tapadva szívszorítóan kérdezi az édesanyját, hogy hol van az ő apukája, miközben ugye vált a kép, és kiderül, hogy az ő apukája a sárban térdel, bekötött szemmel, miközben egy ilyen nem tudom, Waffen-SS jegyenruha jellegű figura mögé áll, és tarkon fogja lőni. Magyarul a Fidesz azt üzeni, hogy vagy ők, vagy ez. Pont belső reklám, a Klubrádió Mesterséges Értelem című műsorát mindenki hallgassa, mert nagyon kiváló műsor, és Krekó Péter volt itt a Political Capital igazgatója, szociálpszichológus, és pont beszélgettem vele arról, hogy ezek a deepfake, meg egyéb AI-a generált videókról nagyjából szinte mindenki tudja, hogy kamu. De mégis hatnak, mondja ő. Tehát, hogy azzal együtt, hogy ezzel látjuk, hogy ez mi, ez mégis hat. Nagyjából az a mechanizmus a történeteknek, mindenkor beülünk egy moziba, és pontosan tudjuk a moziban, hogy ami ott történik, az egy fikció, nem egy dokumentumfilm, de érzelmileg akkor is nagyon hat ránk. Ennek a részleteit érdemes volt megbeszélni, de ti ezt hogy látjátok? Parancsolj!
Én azt gondolom, hogy ez a follow-upja, vagy ez a folytatása, ugye volt korábban, pár hónappal ezelőtt már egy ilyen videó, ahol magyar katonák mennek a háborúba, a magyar zászló a vállukon, vérzik a fejük, úgyhogy szerintem ezt emelték egy következő szintre. Szerintem is abszolút felháborító, nem nehéz erre szavakat találni, hogy mi, és nyilván hat ránk érzelmileg, tehát az kétségtelen. És ugye manapság nem az eszünkkel akarják, hogy szavazzunk, hanem az érzelmeinkkel akarják, hogy szavazzunk. Tehát ez látszik, hogy minél inkább beletaszítanak minket egy olyanba, hogy valamit érezzünk. Mindegy, hogy az most negatív, vagy pozitív, és inkább negatív ugye a Fidesznél. És nekem még eszembe jutott a Fidesznek a 2006-os fekete keretes kampánya is. Ugye akkor nyilván még nem volt AI, meg nem volt ennyi forrásuk magyar adófizetői pénzből, de talán az reménykeltő, hogy akkor nem jött be ez a nagyon-nagyon negatív kampány, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve. Meglátjuk, hogy ez hogy fog hatni, de tényleg az elszomorító, amit a Krekó Péter mond erre, hogy akárhogyan is tudjuk, hogy nem igaz, mégiscsak hatjánk ez a dolog.
Ennek még csak nem is az a célja, hogy azt higgyük, hogy valódi, mert az mondjuk, amikor nem tudom, egy Magyar Péter, vagy egy létező ellenzéki politikus ott egy AI környezetben valamit csinál, talán van, aki elhiszi, itt nem ez a cél, ez lehetett volna egy megrendezett film is, hanem azt magyarázza el, hogy mind meghalunk, hogyha jön a háború, ha nem a Fidesz marad hatalmon, ami, hát az egész penetráns, de ami a legizgalmasabb benne, az pont ez, hogy nem lehet tudni, hogy ez milyen katona, aki ott lő. Aki ezt Ukrajnából nézi, vagy Oroszországból nézi, ez pontosan tudja, hogy az oroszok az ukránokat ábrázolják nácinak. Ezt Magyarországon nem dekódolja a választó, ezért én azt gyanítom, hogy ez vagy Oroszországban készült, vagy oroszországi, hogy mondjam, mesterek, tanítványai készítették, mert ez Magyarországon ez nincs meg.
Ez jó, ez egy fontos szempont, ez nem annyira terjedt el, hogy ennek lehet egy ilyen megközelítése, mert azt gondoltam, hogy lehet, hogy csak, hát nem tudom, olyan behúzott valami mintát az, aki ezt csinálta, de akkor ennek ezek szerint lehet egy másik réteg.
Én legalábbis ezzel magyarázom.
Ez érdekes, de akkor a magyar katona apuka az oroszok mellett harcol? Ha egyszer egy ukrán náci lövi őt fejbe? Na jó, nem érdemes tovább boncolgatni, mert nem ez a lényeg. Valószínűleg ezt az AI videót nem is fogják milliónyian megnézni, lehet, hogy pár tízezer, egy-két százezer csak úgy érdeklődésből, és még mindig nem ez a lényeg, hanem az, hogy most már, hát évek óta, de a legutóbbi egy évben egészen biztosan olyan propaganda kampányt folytat a Fidesz, amivel azt próbálja érzékeltetni, hogy háború van, egyre veszélyesebb, be fognak minket ebbe kényszeríteni, fogják vinni a magyarokat, és erre az elemzői vélemény, reakció, értékelések zöme úgy reagált, hogy hát 4 év vagy 3 éve, ugye még 1 évvel ezelőtt, 3 éve folyik a háború, nem jött át. Az emberek megszokták, elfogadták, nem félnek tőle annyira, mint 22 telén és kora tavaszán. Tehát ennek nem lesz hatása. De azt hiszem, annyiban tévedett mindenki, talán minket is beleértve, hogy még mindig nem a ráció a lényeg, hogy itt van a háború, negyedik éve folyik, nem vontak bele minket, senki nem akar oda küldeni magyar katonát, de németet és fint se, semmiet se. Nem az a kérdés, hogy benne leszünk-e, hanem az, hogy van egy ilyen háború, és annak persze nagyon veszélyes következményei vannak, és lehetnek egész Európára az oroszok miatt. De a hatás az, hogy háborús közhangulatot teremtsen. Hogy az emberek fejében, akár ami megragadt az agyunkban, egy óriás plakátból, egy videóból, egy miniszterelnöki beszédből, 1000 miniszterelnöki beszédből, hogy háború, háború, és veszélyben vagyunk, és még ha tudom is, hogy ilyen veszély közvetlenül nincs, előbb-utóbb ebben a közegben érzem magam, ebből a közegből akarok vagy kitörni, vagy azt mondani, hogy hű, hát akkor most mit csináljak, mégis Viktor a legjobb. És ez a közvetett hatás, ez a nyoma, aztó hatás az egésznek a lényege. Ha el tudják hittetni a többséggel, hogy hát nem, de hát háború ez még nincsen, de akármikor lehet, ahogy a Fidesz mondja, akkor sikerük lesz.
És hogyha hihetünk a közvéleménykutatásoknak, most a 21 kutatóközpontnak volt egy mérése, ami szerintem 20-valahány százalék a közel negyede a magyar választóknak, azért ezt egy reális veszélynek gondolja, hogyha nem a Fidesz marad, akkor háborúba sodródunk.
És egész egyértelműen azt hiszem csak 54% utasítja el. Vagyis a többiek, hát vagy nem gondolkodnak róla, vagy nem mernek állást foglalni, de mindenkinek ott van a fejében, és ez a Fidesz célja, hogy ott legyen a fejünkben, hogy érezzük magunkat fenyegetve. És ha már fenyegetve érezzük magunkat, hát akkor egyetlen biztos választásunk, jaj, ez a Fidesz szlogenje, ezt nem akarom ismételni. A
hát
Fidesz.
Tudod, te vagy ebben, ott van.
Igen, működik. Persze, hát így működnek.
Igen, csak az az érdekes, hogy nem Oroszországot jelenítik meg fenyegető félként, hanem ugye minket ugye az ukránok ellen uszítanak, és igazából ez az egész európai közvéleménnyel ellentétes, tehát egész Európában látják, hogy itt Oroszország az agresszor, és Oroszország az a fél, aki megtámadott egy szuverén országot, és ezért kell támogatni Ukrajnát, mert nem tudjuk, hogy hol állna meg Oroszország. És ugye látjuk azt is, hogy Oroszország egész Európában kibertámadásoktól elkezdve ugye vezetékek rongálása, tehát hogy egyéb akciókat is folytat, tehát hogy nem...
Szélsőséges pártok finanszírozása.
A szélsőséges pártok finanszírozása, így van, és egyéb ugye a romániai trollhadsereg, vagy akár Moldovában a beavatkozások, tehát hogy beavatkoznak választásokba, tehát hogy igazából mi eléggé fordítva ülünk a lovon e tekintetbe, hogy mi azt mondjuk, hogy Putyin nem veszélyes, de ugye az miniszterelnöki beszédben elhangzott, hogy nekünk Brüsszel az igazi veszély, ugye az a közösség, ahova mi önként csatlakoztunk, és ahonnan egyébként eurómilliárdokat kapott az Orbán kormány.
Nem fordítva ülünk a lóra, Orbán Viktor felültet minket.
Igen.
A lóra.
Egyébként ez fordítva. Egy új fejlemény, mert hogy mit gondoltak, azt csak sejthetjük, de azért egészen az elmúlt fél évig azért egy Fidesz politikus szájából is mindig elhangzott, hogy igen, Oroszország az agresszor, de, és akkor jöttek az érve. Ez már nincs. Tehát, hogy ugye mit mondott a miniszterelnök néhány hónapja, ahogy nem tudjuk pontosan, hogy ki kezdte a háborút. És hát onnantól kezdve ki is tart emellett, és most már...
Relativizálja.
Már azt mondja, hogy nem Putyin a veszély, hanem Brüsszel, és hát egyértelműen az első számú ellenség az Ukrajna. Tehát tulajdonképpen mostanra érkeztünk meg ehhez a ponthoz.
Hát a háború kutyái, ugye, meg a halálvámszedői, vagy milyen szavakat használt a beszédben, szóval elég furcsa.
Egyébként, ha már éjjel is itt van, Krisztián, két napja, nem tudom, éjszaka olvastam a Magyar Nemzetbiztonsága című krasznaorkai könyvet, és hirtelen felindulásból kettő, de csak kettő darab oldalt befotóztam, bevittem a ChatGPT-nek, és kértem, hogy ebbe a stílusba írjon nekem arról, hogy visszatér a tél, de még nem tudjuk, hogy esni fog-e a hó, és erről kérnék egy írást. Hát gyakorlatilag egy ilyen így írtok ti krasznaorkait lehozott, tehát egy krasznaorkai paródiát gyakorlatilag, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt olyan rossz. Jó, az arra nem figyelt, hogy túl sok volt benne a mondat, tehát nem egy ilyen fejezettől fejezetig tartott, de hát az irodalom még nem tudom, erről majd egy talán egy külön műsorban beszéltünk.
Hogy egy diszklémert muszáj tennem, egy könyvkiadói embernek sosem mondta, hogy befotóztál a egy szerzői jogdíjas regény.
Ezt tudtam,
hatalmas perek vannak ebből Amerikából. De egyébként pont a krasznahorkai művek szabadon elérhetőek a Digitális Irodalmi Akadémiából, szóval meg tudja találni a mesterséges intelligencia, hogyha akarja, és ott a stílusjegyeket pedig egészen jól felismeri ma már.
Na jó, zárója bezárva, de visszatérve Ukrajnára, csak hogy nyitottam
ezt. Csak én tudok mondani, hogy éjszaka aludjál
inkább. És mikor esen neki egy krasznahorkának az ember, hanem éjszaka. Maradjunk még Ukrajnáról és ennél az egész kampánynál, ugye itt van most a Barátság kőolajvezetéknek a kérdése, amikor ezt a műsort rögzítjük pénteken, akkor még mindig áll a szállítás, és hát ugye Plecser Tamás, az Erste elemzője minap mondta, hogy szerinte ez most már a háború végéig állni is fog.
De Erste.
Igen, igen, és aztán majd a Selkúton nem kapjuk meg, amit meg kell kapnunk, bizony. Szóval a lényeg, hogy én azt mondom, hogy ez most már minél rosszabb, annál jobb a kormánynak. Tehát amikor majd bejön a 30 forintos áremelés majd a utakon, nagyjából olyan 5%-ot számolnak róla, az is jó fog jönni. Tehát ez gyakorlatilag innentől kezdve minél rosszabb, annál jobb a Fidesz kampánya szempontjából. Ti hogy látjátok?
Mert azért nem vagyok biztos. Na. Mert a végén fizetni kell a benzinkútnál, tehát az infláció se volt olyan nagyon jó nekik, meg egy csomó minden, szóval aki annyira rá van a napi politikai hírekre, meg a propagandára csavarodva, de azért a szerencsére ez egy kisebbség minden oldalon, annak lehet, hogy jó, mert az ő felteléseit igazolja, de amikor éppen meg kell tankolni a kocsit, akkor az nem olyan jó, és akkor a mindenkori kormánynak az rossz.
Tehát azt mondja, ez olyan, mint amikor azt mondták, hogyha Karácsony Gergely mindent leállít, akkor az most kim fog csapódni rajta, vagy a kormányon. Tehát azt mondod, hogyha beüt ez a benzinkutaknál, az inkább a kormánynak lesz rossz.
Én azt hiszem, hogy igen, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a választást a bizonytalan politikai rend kevéssé érdeklődő szavazók fogják a végén eldönteni, őket azt fog érdekelni, hogy miért drágább, ha egyáltalán drágább lesz. Ha valami nyeressége van ezen a kormánynak, az, hogy erről lehet beszélni, és nem másról, és akkor ez a téma, hogy most akkor kinek a hibájából történik mindez, ki a gonosz, és akkor nem más a napirend.
Én is csatlakozom ehhez, abszolút egyetértek ezzel. Szerintem egyrészt ugye a benzin nem biztos, hogy meg fog emelkedni a benzinára egyből, meg ugye vannak stratégiai tartalékok. Most volt a hír, hogy felszabadítottak stratégiai tartalékokat ebben, tehát ezért. És most arra is nagyon figyelnek, hogy a forint-euró árfolyam az most viszonylag konszolidált, tehát a 400 alatt van jóval. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen próbálják azt elkerülni, hogy itt a rossz legyen. És igazából abszolút a zsarolási potenciált látják ebben. Ugye nyilván ők most az ukránokat teszik felelőssé, mert ők mindenért az ukránokat teszik felelőssé. Mindegy, hogy kibombázta le azt a vezetéket, mindegy, hogy ki okozta a károkat. Tehát gyakorlatilag a háborúért is szinte, ugye, ahogy az előbb beszéltük, úgyhogy szerintem ez csak egy ilyen retorikai hadviselés része, és közben meg ugye az Európai Unió azon aggódik, hogy Ukrajnában milyen az energiaellátás, ugye még elég hideg tél van ott is, és hát az meg szerintem elég felháborító, hogy a magyar kormányt ez rohadtul nem érdekli, hogy milyen károkat okozott Oroszország. Szóval, hogy teljesen más perspektívából nézzük mi ezt a dolgot, mint ahogy egyébként kellene nézni.
Igen, hát a lényeg az, hogy erről legyen szó, háborús közhangulatot teremteni, fenntartani legalább április 12-ig. De ha magát az ügyet nézzük, akkor kérdem én, hogy miután az orosz olajat a MOL általában 10-20%-kal olcsóbban tudta beszerezni, olyan a magyar benzinkutakon miért nem volt 10-20%-kal olcsóbb a benzin és a gázolaj, mint mondjuk olyan országokban, ahol nem orosz olajból állították elő
az üzemanyagot.
Igen. Szóval ennek az az oka, hogy hát ezt az extra nyereséget eltette a MOL, meg a magyar kormány, meg ki tudja, hova került kézen közön. A lényeg az, hogy nem attól fog függni, hogy a MOL esetleg drágábban szerzi be az üzemanyagot egy átmeneti időre, mert nem jön a barátságból, és nem barátságból nem jön, hanem az ukránok gazságából nem jön, de a lényeg az, hogy ezen az alapon egy forintot sem kellene, sem volna szabad emelnie, és ráadásul azt hiszem az árképzési rendszer is olyan, hogy nem ettől függ, nem a beszerzési ártól, hanem a régiós kvázi szabadpiaci vagy tőzsdei árból, annak alapján határozzák meg, függetlenül attól, hogy éppen mennyiért szerzik be az üzemanyagot, hogy keverik, mennyiért veszik, és így tovább. Persze önmagában, ahogy a tőzsdei ár is állandóan változik, ezért aztán a benzingutakon is változnak az árak, csak az nem az orosz ártól függ. Ez az egyik. A másik, ha pedig mégis emelkedni fog, nem kicsit, hanem akár érezhetően, az lehet, hogy éppen a béke nagy barátja miatt lesz. Ugyanis már az elmúlt napokban is elkezdődött az olajárak emelkedése, de nem a barátság kőolajvezeték leállása miatt, hanem mert Trump összevonta hadiflottáját és légierejét Irán körül. És hogyha elindít egy háborút, annak ki tudja, mi lesz Hormuzi a következménye. Lezárja-e, válaszul Irán a Hormuzi szorost, megnehezedik-e Európa ellátása olajjal, üzemanyagokkal, és akkor bizony emelkedni fog az olajár, hiszen az egész világgazdaság egy izgalmi állapotba fog kerülni. Na de mindegy, van béketanácsunk, és ez a dolgokat meg fogja oldani. Már előre látom Orbán Viktort, ahogy kipattan a szószékre, és elmondja, hogy csak egyben bízhatunk, és ezt az egyet Trumpnak hívja.
Viszont Donald Trump most óvatosabb volt, nem 24 órán belül ígérte a béketeremtést, mert ugye még annó mielőtt nem iktatták be, ő megígérte, hogy ha ő elnök lesz, akkor 24 órán belül béke lesz. Most azt mondta, hogy pár hét, úgyhogy még lehet találni.
Mint Iránnal kapcsolatban?
Hát nem, ugye az ukrán nem az.
Ja, hogy adott egy kvázi, ez a sokadik határidő, amit adott, igen. De Iránnak 10 napja van, hogy válaszoljon. Igen. A lényeg az, hogy lehetnek itt még komoly áremelkedések, meg izgalmak, csak éppen nem azért, mert az ukránok nem indították újra az oroszok által megtámadott barátságvezetéket.
És ha már barátság, ugye úgy tesz a kormány, mint a csodálkozna azon, hogy sem Ukrajna, sem Horvátország nem szalad a segítségünkre, mint hogyha olyan baráti lett volna a viszony akármelyik országgal, hát Horvátországgal. Szemben sem volt a magyar kormány olyan nagyon baráti.
Anyázós barátság volt ez.
Akkor miért számítunk arra, hogy majd akkor az Adria felől megoldják nekünk, vagy bármi másra?
Hát igen, ráadásul ugye ez egy nagyon pikáns helyzet, hogy bár, ha jól tudom, nemzetközi elfogató parancs már éppenséggel nincs Hernádi Zsolt ellen, a MOL vezetője ellen, de ő azért még most se teheti be a lábát Horvátországba annélkül, hogy ott le ne csuknák, tehát hogy...
Nem ő hozna vödörbe.
Nem úgy értem, hanem hogy csak ez is egy ilyen helyzet, hogy mi most tényleg a tenger felől leszünk egy ideig ellátva. És úgy a tenger felől, hogy egy horvát kikötőbe kiköt a tanker, és egy horvát vezetéken eljön hozzánk. Na most, szóval ezek ilyen...
De ez meg fog történni. Szóval senki nem vonja kétségbe, még a horvátok
de
sem.
Csak azt akartam mondani, hogy igen, amit pontosan, amit a Krisztián mondott, hogy mert hogy az ukránok, hogy miért rohannának a mi segítségünkre, dobálnák el? Tehát vannak Kijevben olyan tömbök, több százer emberrel, akik tavaszig nem lesznek fűtve, nem lesz meleg víz. Na most akkor előbb azt oldják, aztán majd oldják a barátságot. Tehát hogy miért rohannának a magyar kormány, meg Magyarország segítségére, amit kaptak eddig tőlünk. Tehát ha most kimegy az ember az utcára, akkor meg lehet nézni a plakátokat.
Sőt,
ezt én se értem.
Kiszólhatott volna egy szót is, hogyha 2022. februárja után az ukránok az Oroszországból Szlovákia, Magyarország, Csehország felé tartó barátság kőolajvezetéket leállítják. Mondván, hogy az oroszok itt rajtunk keresztül, miközben minket lőnek, támadnak, ne exportáljanak olajat, ne jussanak ebből bevételhez. És ezt nem tették meg négy éven keresztül. Jött az olaj.
Egyébként a horvátok azt mondták, hogy ők orosz olajat nem fognak az Adria vezetéken szállítani, tehát mert hogy az azért lett kiépítve, hogy meg lehessen kerülni Oroszországot, úgyhogy...
De hát 500 000 tonnát már belendelt a MOL orosz olajat tengerem, tehát azt...
Hát nyilván...
Ez egy érdekes helyzet lesz. Igen. Ugye az Európai Uniótól kértek mentességet arra, úgy a horvátok, mint mi, hogy ezt keresztül lehessen nyomni rajta. Ugye Brückner Gergely, a Telex munkatársa csinált egy hosszú interjút a minap Hernádi Zsolttal, aki gyakorlatilag azt a keretezést adta, ami egyébként a kormányzati kommunikáció is. Az egészben azt nem értettem, hogy ezt az egyet, tehát hogy háborús övezeten keresztül van ellátva Magyarország. Ott bármi történhet. Tehát, hogy 4 év alatt mindig mondták, hogy átsokba kerül, na jó, de elkezdjük csinálni, na jó, de majd ilyen olyat is, olajat is lehet hozni, de most még ne. És tudtuk, illetve nem mi tudtuk, azok, akik ehhez értenek, például az Erste Bank elemzői, hogy előbb-utóbb ez be fog következni, vagy így, vagy úgy. És akkor most itt állunk, letótgatjával, és kiszolgáltatva olyan országoknak, egyébként most tényleg szó szerint, akikkel nagyon nem vagyunk jól, és mindent megtettünk azért, hogy ez a viszony ne legyen jó.
Ráadásul ahelyett, hogy Magyarország lejött volna az orosz energiahordozókról, még növeltük is a részesedést. Tehát 90% fölül, azt hiszem 92%-on van a kitettségünk, tehát teljesen ellentétes irányba mozgunk, és ugye ezeket a kockázatokat nyilván ezáltal nyilván visszük, vállaljuk.
Elvileg hadd írjak annyit Orbán javára, töröl, befogom a számot, de annyit mégiscsak, hogy szerintem abban hitt valószínűleg szinte mindenki a világon, hogy nem tarthat 4 évig ez a nyomorult ukrán-orosz háború, és előbb-utóbb bármennyire is Európa az oroszok ellen van, bármennyire is le akar válni az orosz energiaforrásokról, de meg fog állni, tűztünet lesz, valamilyen megállapodás lesz, és akkor szép lassan vagy elfelejtjük a szankciókat, vagy nem lesznek olyan szigorúak, vagy újraindul az egész, mert Európához mégiscsak közel van ez az energiaforrás. Tehát addig legyünk kemények, addig tartsunk ki, ne teljesítsük ezeket az európai követeléseket, mert előbb-utóbb meg fogjuk úszni. Erre játszott, nem jött be.
Hát mindig a megúszásra játszik. Hát amikor 22-ben Moszkvából, február elején volt Moszkvába, és hazajött, azt mondta, hogy nem is lesz háború. Tehát ő mondta, hogy ő megígérte, hogy akkor megbeszélte Putyinnal, hogy nem lesz háború. Hát az is nagyon bejött neki. Úgyhogy nem hiszem, hogy sokat kell adnunk az ő helyzet értékelésére.
Nem, hát én csak azt mondom, hogy valószínűleg ezt gondolta, és nem volt teljesen alaptalan ez a gondolkodásmód. De hát,
csak mikor gondol, vagy mond olyat véletlenül, ami nem a pillanatnyi orosz érdekkel esik egyben.
Igen, ez nagyon ritka alkalom.
És egyébként ezen a bizonyos, amit egy 5-10 perc említettünk ezen a rendezvényen, mondta ki talán először ennyire konkrétan, hogy Ukrajna az ellenség, de ezt így ebben a megfogalmazásban, és akkor sorolta, hogy miért, de elhangzott tőle, hogy
DPK,
Ukrajna...
Ez Szombathelyen.
Igen,
Szombathelyi DPK.
De ezen követem már, mert nagyon profin, egy formára van csinálva az összes, Igen. Tehát én ezt így már nem követem. Jó, ukrán történetet ebből a szempontból szerintem lezárhatjuk. Merre induljunk tovább? Van a Gödi ügy, vagy esetleg beszéljünk arról, hogy mi az a szoba, amit már nem tudom, meg másfél hete néz az ország, és ennek még lehetnek-e következményei. Merre induljunk?
Hát ha a Gödi ügyről, vagy a szobáról beszélünk, akkor azért beszélünk, hogy ne beszélhessünk a Gödi ügyről, legalábbis beszélünk, hogy kitalálva a szoba, nem?
Nagyon jó.
Igen, egyetértek.
Gyuri?
A room with a view. Na jó, hát nincs értelme a szobáról beszélni, tényleg nem csak azért nincs értelme, mert ezzel lényegében teljesítjük a Fidesz propaganda osztályának.
És mi sem is fizetnek érte, igen, ez a legnagyobb probléma.
Igen, üdvözöljük e helyről is.
Jól fizet a tó?
Igen, de nem mondom, hogy teljesen veszélytelen. Egyrészt
ez ugye, még robbanhat?
Igen, hát egyrészt ki tudja, mi lesz azon, ha lesz videó egyáltalán, de már eddig is bizonyos értelemben védekezésre kényszerítette Magyar Pétert, aki előállt azzal, hogy igen, ott voltam, volt barátnőmmel, ez és ez, még láttam is valami kábítószernek látszó dolgot az asztalon, nem vettem belőle, nem élek vele, pont. Ez azért valamiféle védekezés, még ha előre megy is, és igyekszik kivédeni a későbbi esetleges támadásokat. Nyilván nem jön jól, de nem ezen fog múlni a választás. Hogy azonban még milyen valóságos vagy hamisított videóik és egyéb rágalmaik lesznek magyarral szemben, ezt megint csak nem tudhatjuk. És hogy milyen pillanatban, hogyan időzítve, melyik érzékeny pontjára ez se. Egy biztos, hogy az összes közvéleménykutatásból, ami ezen a héten is nyilvánosságra került, az derül ki, hogy alapvetően bebetonozódott minden. Szóval a Fidesz nagyon igyekszik, legfeljebb egy kicsit sikerül mozgósítania az hát kicsit elbátortalanodott, vagy elbizonytalanodott szavazóit, de nem sikerült alapvetően közelebb kerülnie a Tiszához, és hát ez talán jót jelent a Magyar Péternek is minden támadás ellenére.
Görgyre visszatérve, volt ez a tüntetés múlt hét vasárnap, hogy beszéljünk erről a problémáról, és azt gondolom, hogy ezért az biztató jel, hogy elindítottak egy petíciót, és pár nap alatt 20 ezer fölötti aláíró lett a petíción, tehát hogy ezek az ügyek legyenek kivizsgálva, és ugye az is, amit hallottunk, hogy a különböző kormánytagok hogyan reagáltak erre, és hogy mennyire lesöpörték ezeket. Meg nagyon érdekes, azt hiszem, az átlátszó gyűjtötte ki, hogy a parlamenti interpellációkra milyen válaszokat adtak a kormánytagok, ezt is érdekes nyomon követni, és én azt gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb hatása lehet, vagy lesz. Tehát ez egy valós történet, és nem csak egy szoba, meg nem csak egy ilyen lebegtetés.
És számomra az az árulkodó, hogy nem mennek bele a részletekbe, és nem cáfolnak konkrétumokat, hanem azt mondják, hogy az egész úgy, ahogy van, hülyeség, koholmány, és ez mutatja, hogy ha bármilyen szálon elkezdenék magyarázni, akkor nagyon nagy bajba kerülnének.
Igen, hát ez amikor a Trump is, amikor valamivel kritizálják, azt mondja, hogy fake news, tehát ennyit tud rá mondani, és nem.
Hát a kérdés az, hogy ez elegendő-e, főleg azoknak a magyaroknak, akik ezeken a környékeken laknak, mert azért nem csak Gödre és környékére kell gondolni, hanem mindazokra a már megkezdett, vagy megkezdeni tervezett akkumulátor beruházásokra, ahol azért sok tíz vagy sok százezer ember él.
Hát a tüntetésen is volt olyan civil szervezet képviselője, akik azért dolgoznak, hogy ne építsék ki azt az akkumulátorgyárat, és ebből a szempontból ez szerintem egy kicsit ilyen öngól, mert az egész országban azt hiszem 40-valahány akkumulátorgyár van már, tehát hogy ez egy országos jelentőségű történet, és ráadásul tényleg az ember nem tudja, hogy mikor, milyen helyen épül ki egy ilyen, vagy mikor, hova terveznek ilyet, mert hogy semmilyen transzparencia, semmilyen egyeztetés nincsen, csak így egyszer csak felbukkan egy ilyen projekt, és igazából a lakosság csak figyel és nézi, tehát hogy ez egy ilyen nagyon fenyegető
de
dolog.
De akkor ezt is nehéz megérteni. A kérdés az, hogy lokális környezetvédelmi ügyekből összeáll-e egy Bős Nagymaros. És szerintem erre van esély, mert ez egy vacsoraasztal téma, azt mindenki érti, hogy mi az, hogy veszélyes hulladék, maga az akkumulátor, az annyira jó jelképe ennek, és valószínűleg tényleg van veszély, amiket lehetett olvasni, azért azok, hogy mondjam, számomra se voltak megnyugtató dolgok. De hogy ez erre mennyire rezonál aztán a magyar választó, amikor éppen az a kérdés, hogy mi mennyibe kerül a boltba, meg hogy legalább ez munkahelyet ad, ugye ez a legfőbb érv, amikor megkérdezik a helyben élőket, hogy hát igen, de be lehet menni oda dolgozni. Szóval, hogy ebből van-e arra idő, hogy ebből legyen egy általánosabb, egy megemeltebb elképzelés, hogy ezt akarjuk-e vagy sem, vagy megmarad ez ilyen helyi ügyeknek, szerintem ezen múlik.
Nem fűznék túl nagy reményeket hozzá, hogy alapvetően befolyásolja a választást. A mostani felhorgadás vagy tiltakozás a Gödi ügyben az azért alakult ki, mert a Telexnek volt egy nagyon jó, alapos és bizonyos új elemeket tartalmazó cikke, aminek a lényege az volt, hogy nem csak, hogy voltak itt határátlépések, környezetszennyezések, ilyen és
százszoros,
ilyen.
Több százszoros.
Nem igen. Is csak ennyi százszoros, hanem még annál is sokkal több százszoros, hanem az, hogy a kormány természetesen tudott róla, hiszen a sajtó is írt róla, parlamenti kérdések, panaszok, interpellációk is voltak, hogy ne tudtak volna, de egy olyan kormányülést idézett, amiben az az új elem volt, hogy kiderült, hogy Rogán Antal, mint a titkosszolgálatokat irányító miniszter, ráküldte a titkosszolgálatokat a Samsungra. Hogy pontosan miért, ezt nem tudjuk. És még ráadásul az egész ügyet és a súlyos szennyezést mérlegelve azt ajánlotta állítólag, hogy talán legalább ideiglenesen le kellene állítani a gyárat, mert ennek olyan súlyos politikai következményei lehetnek a kormányra nézve, hogy ezt inkább ne vállaljuk. Mire megint állítólag Szijjártó Péter, külgazdasági miniszter azt tudta mondani, hogy nem, hanem ezt inkább folytassuk, és akkor a dolgot kvázi eltusolták. Itt tehát a dolognak az új eleme az, hogy a kormányt nem az érdekelte, hogy ott az emberek gyáron belül és kívül a környezetben így vagy úgy mennyire, hány százszorosan lesznek megmérgezve, és esetleg 5, 10 vagy 25 év múlva az idő előtt fognak meghalni különböző betegségek következtében, azt mondták, hogy nem ez a lényeg, hanem esetleg ez politikailag nekünk káros, ezért inkább zárjuk be. Nem, inkább ne zárjuk be. Ez volt a kérdés, és ez morálisan teljesen elfogadhatatlan. Ha az ember ezt látja a kormányáról, hogy ti ennek alapján, ilyen alapokon döntötök, akkor azt mondja, hogy menjetek ti a fenébe. De azért a Telex cikkét főleg ilyen részletességgel az emberek nem olvassák. Valószínűleg ez az üzenet kevesekhez jutott el, és hát mondjuk Gulyás Gergely meg Szijjártó ki is kérte maga, ilyen nem volt, nem emlékszem rá, de ilyet soha meg se vitattunk. Tehát a dolog elült. Ha véletlenül volna olyan papírja is a Telexnek, vagy bárki másnak, hogy nem volt, nem emlékeztek, itt van, ez és ez, szóról szóra, ez hangzott
mondjuk,
el.
Mondjuk, ami a kormányülés való hivatkozás, az a cikknek is egy ilyen gyenge pontja, mert bíróságon nem fogja tudni bizonyítani, hogy a kormányülésen ilyen elhangzott.
Ha volna ilyen papír, akkor a dolgot a maga morális súlyán lehetne kezelni, és ennek is a morális része, erkölcsi része az igazán fontos, mert azt be kellett látnunk, hogy akkumulátorgyárak ide meg oda, meg ez az egész akkumulátor stratégia, ami gazdaságpolitikailag nagyon elhibázott, és a környezetvédelem szempontjából is persze egy rossz lépés, meg energiapolitika, meg vízünk sincs hozzá, sok minden szempontból, de gazdaságpolitikailag egy hibás lépés volt, nagyon sokba kerül nekünk, láthatóan kevés haszonnal, vagy egyelőre inkább nagy veszteséggel. Az emberek ezt mind-mind valahogy elfogadják, megértik, de igazán akkor ütne, ha emberileg találna célba. Ez a Telex cikk ezt az emberi részt közelítette meg, de akkor lenne igazán ütős, hogyha egy dokumentummal bizonyítani is lehet.
Azért azt gondolom, hogy a 133 milliárd forintos támogatás, ami tavaly decemberben kapott ez a gyár állami támogatás, tehát azért ez azért szíven üti azokat a magyar vállalkozókat, akiknek esélyük nincsen állami támogatást kapni.
De a kínai CATL vagy Kettle, vagy CATL, akárhogy nevezzük, az meg több mint 1000 milliárdot kapott, az és is. Ettől se vonultak ki az utcára. Jó, Mikepércsen igen, Debrecenben igen, de nem magától a támogatás döbbenetes mértékétől, igen. Hanem hogy az is veszélyes.
Az, amit a Krisztián mondott, hogy a rendszerváltáskor ez milyen egy szimbolikus és milyen nagy erő dolog volt a vízlépcső elleni fellépés, és hogy mennyire össze tudott terelni olyan embereket, akik egy politikailag még nem feltétlenül voltak akkor egy platformon. Én azt érzem én is, hogy egy ilyen ügy már leszámítva ugye a lokálisan nem tud országosan akkor átütni, ez egyik legnagyobb portálnál dolgozó újságíró barátom megmutatta a statisztikáikat, az aznapi olvasottságokat, és ezek a témák nagyon az alján voltak, tehát hogy mi az első 5-10-be se voltak benne. Picit reprezentatív egyébként, mert nagyon nagy elérésűek, és az embereket ez annyira nem, de ki tudja, ez mind egy időzített bomba lehet. Lépjünk tovább.
Másodperc csak a Bős-Nagyvárosról, mert jó összehasonlítás, csak ott legalább egy megfogható, várható következmény volt, vagy lehetett volna, tönkre teszi a Dunakanyart. Már pedig a Dunakanyarról mindenkinek van fogalma, és azt mondja, na hát ezt ne. Most akkor a Gödi Samsung mit tesz tönkre?
A Dunakanyart egyébként.
Igen,
sajnos.
De nem úgy.
Tudom, és értem. Ugye, nem vizuálisan. Igen.
Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a Bős Nagymarost egyébként a szlovákok megcsináltak, és azóta is van egy vitás kérdés a Szlovákiával, tehát hogy ez mind a mai napig nincsen lerendezve ez a történet.
Na de mindeközben a kormánynak és annak több miniszterének is víziói vannak a jövővel kapcsolatban. Ilyen például, hogy Nagy Márton kifejtette, hogy a bankrendszert hogy kell teljesen átszabni. Azóta is gondolkoznak ezen a szakértők, ez miért pont most, meg miért pont ebben a formában, tehát neki szerinte 5 nagy bankra van szükség Magyarországon, illetve hát az a kedvencem, ugye Lázár János, mielőtt jöttem volna be ezt a felvételt elkészíteni veletek, ott ültem a hírszerkesztő szobába, és Báder Tamás kollégám éppen azt hallgatta akkor már 5 perce, hogy Lázár János kifejti az elképzeléseit a magyar mezőgazdaság átalakításáról. Ez a kiváló jogászember, egykori TSZ elnök. Meg ugye ő meg is mondta, hogy ő kiforgatja a négy sarkából a magyar. Tehát, hogy itt volt nekik 16 év. Ugye már 2011-12-ben arról beszéltek, hogy miért eszünk mi, nem tudom én, lengyel tejet, meg nem tudom milyen tojást. Azóta se tudták megoldani, de majd most jön Lázár János, és kiforgatja ezt az egészet, és az szintén mai, tehát pénteki hír, hogy mégis megcsinálják ezt a pályaudvar privatizációt, tehát ilyen végkiárusítás jelleggel. Ez most így miért jött, szerintetek?
Lázár Jánosnak már nagyon régóta be van csípődve a magyarországi multihiperláncok, mint főgonosz. Csak az a kérdés, hogy ez lefordítva a választók szintjére, hogy akarjátok-e, hogy itt legyen az Aldi vagy a Lidl, vagy valami drágábból, de az nagyon magyar lesz, szeretnétek vásárolni, akkor nem biztos, hogy igent mondanának rá. Igen. Tehát, hogy azért ez...
Hihetetlenül elérzékenyek az emberek. 1%-ért átmennek a másik boltba. Én se értem, hogy ezt... Hogy...
És hát mégiscsak erről van szó, mert ugye most hány bank kell, én se tudom megmondani, hogy hány bank kell, azt mondják közgazdászok, hogy egyébként valóban túl sok bank van Magyarországon, hát ezt a piacnak kell megoldania, és azért az nem úgy szokott lenni, a kormány azt mondja, hogy valamiből 5 kell, hogy nem teszi hozzá, melyik legyen az
hát,
az.
Hát van egy sejtése, hogy kibe kéne beolvadni.
Hát azért láttunk már olyat, mondjuk a Segdézsönét is kizavarták Magyarországról, meg szóval, hogy így a külföldi cégek azok nincsenek olyan óriási nagy biztonságban, de egyébként egyetértek teljes mértékben közgazdászként is, hogy ne a kormány mondja meg, hogy hány bank legyen Magyarországon. És egyébként azt látjuk, hogy mondjuk az MBH, az a bankholding, amit összeraktak 3 bankból, hát az se volt egy olyan nagyon sikeres fúzió, tekintettel arra, hogy mind a mai napig 3 különböző internetbank működik, tehát próbálták migrálni az adatokat, de nem sikerült.
És vannak is problémák.
És vannak is problémák. Hát tudom, mert én a egyetemista korom óta egy banknál vagyok, de közben ez a bank 3 nevet kapott, szóval, hogy igazából én nem váltottam bankot, csak a bank változott a fejem fölött, de teljes mértékben kontraproduktívnak tűnik, és ugye ez a másik, ez a pályaudvaros, pályaudvarok eladása is, hogy még április 10-én aláírnák az adásvételt, tehát ez egyszerűen elképesztő, hogy mennyire ilyen. Lehet, hogy vészforgatókönyveken gondolkodnak, és mindent próbálnak még nyelbe ütni a választások előtt, ami lehet optimizmusra okot adó jel, meg hát Ráhelék is kiköltöztek már Amerikában, még szeptembertől, tehát, hogy igazából, de ettől függetlenül Vitézi Dávid is bejelentette, hogy azért Budapest is megpróbál valamit ez ellen majd tenni, hát reméljük, hogy sikerre járnak, mert azért ez szerintem eléggé felháborító. Múltkor vittünk egy külföldi csoportot a belügyminisztérium épülete mellett, amit ugye eladtak időközben, tehát is akkor erre az osztrák partnerünk mondta, hogy hát náluk azért nem adják el a belügyminisztérium épületét, tehát nem tudom, hogy az arab befektető mit fog csinálni a belügyminisztérium épületével, de hát az is... Szóval a kérdés az, hogy ezekkel utólag majd lehet-e valamit kezdeni.
Tényleg van egy kis végkiárusítás jellege a dolognak. Nekem a 2002-es állami gazdaságok utolsó pillanatban való eladása jutott eszembe, hogy ott is a biztos, ami biztos, gyorsan adjuk el. Tehát ilyen
milyen nagyságrendek voltak még akkor? Tehát ahhoz képest már hova van felskálázva az a vagyon, amit ilyenkor...
Ugyanakkor azért azt hozzátenném, hogy volt már egy ilyen háború ugye a multi kiskereskedők ellen, és annak ugye az lett az eredménye, hogy volt média háború volt tulajdonképpen a Tesco ellen, hogy ott egerek vannak, meg nem tudom én, ment ez egy legalább fél évig volt, és az lett a vége, hogy a Tesco és a hozzá hasonló súlyú, régi vágású szereplők meggyengültek, és megerősödött az Aldi meg a Lidl. Tehát nem az lett, mint a kormány akart, hogy az általa kiválasztott szereplő majd bemegy a helyükre, hanem belenyúltak a piacba, és valami olyan lett, amit még kevésbé szeretnek.
Gyuri maga alatt van.
Hova menjek vásárolni? Na jó. Szóval igen, biztos, hogy egy ilyen fajta, hát a választások előtt még tegyük el azt, amit el lehet, zsebre, vagy barátoknak, akármi, de ezt csinálták már 22 előtt is, hát autópálya koncesszió, kaszinó koncesszió, hát ezek 35 évre óriási pénzeket jelentenek a baráti és rokoni körnek. Ehhez képest most egy-két épületet még eladnak, hát úgyis minden az övék. Hát, és
kerekítési hiba.
Igen. De biztos, hogy a kicsiért is lenyúlnak, és ők akarják elintézni. Hát mi lenne akkor, hogyha jönne egy új kormány, és esetleg neki lenne valami haszna belőle? Vagy az országnak? Hát nem biztosabb helyen van az én zsebemben, de igen. Ennyi az egész, hogy Nagy Márton miért találja ki, hogy de 5 bankra van szükség, lehet mondani arra, hogy hülyeség. Hát eddig is annyi hülyeséget beszélt össze, amit tényleg nem vártam volna.
Sok mindent nem talált el.
Igen, nem is csak az, hogy nem talált el, hát ne lottozzon. De szerintem
ezt... pénzünk.
Igen, de inkább arra gondolok, hogy ő nem egy buta, nem egy képzetlen ember, sok mindent látott már, valószínűleg többet ért a közgazdaságtanhoz, mint én. de azért nem nagyon sikerül neki a nyilvánosság előtt, valószínűleg azért, mert a főnöke azt mondja neki, hogy ezt kell mondani, ezt kell erőltetni. Például most a külföldi multikat kell gyalázni. Én is azt gyalázom, Erste, Shell, te is gyalázd valahogyan, Marci, és akkor a Lázár is azt mondja, hogy a multik a kiskereskedelemben, a Nagy Márta azt, hogy a rohadt bankok, utáljuk a bankokat? Igen, utáljuk, hát akkor legyen csak 5, de miért nem 2 főnök? Hát azért, mert abból már 3 a miénk, úgyhogy ne vegyük el tőlük a lehetőséget. Szóval nyilvánvalóan ennek is politikai célja van, és úgy hülyesége, ahogy van. De hát, ha 1-2-112 fejben megmaradt, hogy ez a kormány még a bankoktól is megvéd minket. Nem az összestől, de az 5-ön felüli összes gazembertől, igen.
Beszéljünk egy kicsit Magyarország szuverenitásáról. Amikor idejön az Egyesült Államok külügyminisztere, vagy éppen a főnöke megüzeni, hogy szerinte Orbán Viktor a legjobb miniszterelnök Magyarország számára, illetve Rubio még azt is hangsúlyozza, hogy egy bizonyos megállapodások, amik az egész országot érintik, azok gyakorlatilag igen személyre szabottak, szóval ilyenkor sérül-e Magyarország szuverenitása?
Természetesen ilyenkor nem ágálunk, és ilyenkor nem akarjuk annyira harcosan megvédeni a magyar szuverenitást, hanem szépen megköszönjük a támogatást. Viszont bármilyen esetben, egyébként az Európai Unió vezetése, ugye a bizottság még fel is függesztette a Magyarországgal kapcsolatos ügyeket erre a pár hónapos időszakra, igen, így a választások előtt. Tehát, hogy nehogy felhasználhassák a kampányban, de mondjuk ez az Orbán Viktort nem zavarja. Tehát ő konkrétan akkor is folyamatosan kirakja Ursula von der Leyent a plakátokra, Manfred Weberrel és Zelenszkijjel, hogyha azok semmit nem csinálnak. Tehát itt teljesen mindegy. És itt igazából az az érdekes, hogy Magyarországnak alapvetően az lenne az érdeke, hogy legyen egy erős Európai Unió, és amikor Marco Rubio idejön, és egyébként ugye Trump is azt mondja, hogy hát az Európai Unió miért nem tudja magát megvédeni, hogy legyen egy erős, hogy gyenge az Európai Unió, ugye ez a problémájuk, akkor tulajdonképpen az európai szuverenitást akarják ők is valamilyen szinten ösztökélni és erősíteni, és tulajdonképpen nekünk is ez lenne a jó. Tudom, hogy kicsit látom, hogy kétkedve fogadod ezt, csak ugye az az érdekes, hogy mi az Európai Uniónak a tagjai vagyunk. Tehát konkrétan nekünk ez teljesen ellentétes az érdekeinkkel, hogy az Európai Unió egy ilyen szétszabdalt nemzetek Európája legyen, amit ugye az Orbán Viktor mond, és nyilván Putyinnak is ez az érdeke, hogy minél gyengébb legyen. Viszont Magyarország egy kis ország, és ugye függünk a NATO-tól, meg az Európai Uniótól, mindentől függünk. Hát korábban a Benkő Tibor nevű fideszes honvédelmi miniszter is megmondta, hogy mi képtelenek lennénk megvédeni magunkat. Tehát igazából ez egy nagyon, nagyon érdekes koncepció, viszont azt gondolom, hogy teljesen megint ugye fordítva ültet minket föl a lóra, hogy az előbb
szóba
kerül.
Ami már megdöglött, és a hídon is akkor megyünk, igen, át, amikor az már leomlott, Krisztián. Föderalista vagy a nemzetek Európájában hiszel?
Hát abban hiszek, hogy egy ilyen kis ország az csak szövetségekben tud előre menni, mert rendkívül sérülékeny, és egyébként a világ meg egyre veszélyesebb, és a szuverenizmus az más jelent egy világbirodalom részéről, mint egy ekkora országból. Hát ez ránk nézve azért nem olyan kedvező, amikor forgolódnak a tőkés birodalmak, csattog világot szaggató foguk, akkor azért jobb valahova tartozni, és hát viszont Orbán Viktornak az a szerencséje, hogy kevés dologban ért egyet szerintem Putyin meg Trump, de abban, hogy az Európai Uniót gyengíteni kell, ütni, ahol lehet.
Igen, ezt mondják.
Abban igen, és hát ennek azért a magyar miniszterelnök az egyik legjobb fegyvere, és ilyen értelemben ez egy közös dolog. Azért én ott lettem volna a zárt tárgyaláson is, hogy amikor Rubio elmondja, hogy valójában mit szeretne az Egyesült Államok.
Hogy vegyünk. Igen, ezt erről annyi valószínűleg
ilyen pár dolgot eladni szeretne nekünk. Igen.
Gyuri.
Hát, hogy a kiinduló kérdésedre reagáljak, hogy jó-e nekünk az, hogy kvázi személyektől függ a két ország jó viszonya, mennyiben sérti egy ország, mondjuk Magyarország szuverenitását, ez a legrosszabb, ami nem csak Magyarországgal, a világ összes országával történhet. Hát, ha arra kell berendezkednie mindenkinek, hogy most éppen Donald Trump az elnök, és ő szereti-e X-et, vagy Y-t, vagy gyűlöli, és akkor ennek megfelelően akár háborút is indíthat, vagy elfoglalhatja, mert nekem Grönland tetszik, Dánia meg az Unió nem tetszik, akkor katasztrófára van ítélve a világ. Az egész a második világháború szörnyű tanulságai közül az egyik viszonylag jó és viszonylag működő volt az, hogy próbáljunk olyan többé-kevésbé mindenki által elfogadott nemzetközi intézményeket és intézményrendszert és szerződésrendszert teremteni, ami a kicsiknek, a gyengébeknek is, például magyaroknak is jó lehet, valamennyire védi őket. Tudjuk persze, hogy az erősebbnek mindig nagyobb a befolyása, nagyobb a szava, nagyobb a zsarolási és egyéb meggyőzési potenciálja, de lehessen valamiben bízni, hogy van Egyesült Nemzetek szervezete, vannak nemzetközi egyezmények, szervezetek, az egyes embereket is védi, kisebbségeket is védi, kisebb országokat is védi. Ha minden azon múlik, hogy Donald Trump Orbán Viktorral mennyire jóban van, és mi van, ha Orbán Viktort esetleg leváltják áprilisban. Onnantól kezdve Magyarország már nem számít, ez nem fontos. Magyarországra nyugodtan rá lehet taposni, mert Donald Trump azt mondja, fú, de utálom őket. Hát gondoljuk ezt végig, hogy milyen rendszerhez vezet ez, hogyha emberek szimpátiája és antipátiája dönt. A lehető legrosszabb, ehhez jó pofát vágni és szuverenitásról handabandázni, a legszörnyűbb dolog. A másik, ami nem közvetlenül ehhez tartozik, de tulajdonképpen az egész amerikai-európai konfliktust valamilyen módon talán magyarázhatja, most függetlenül attól, hogy Európa nem fordított eleget a saját védelmére, ezt mindig önkritikusan is mondjuk, amerikaiak is régóta mondják, de hát emberek, nem nektek mondom.
Magyarok.
Hát azt vegyük észre, hogy az Egyesült Államok a második világháború után, mellesleg a Szovjetunió hallgatólagos jóváhagyásával, arra építette föl az egész NATO-t, meg a biztonsági rendszert, hogy nehogy még egyszer újjáéledjen a német fasizmus, a német hódító birodalom, nehogy kiemelkedjen egy ilyen erős, Európa legerősebb hatalma, amelyik megint veszélyeztetni fogja Európa és az egész világ stabilitását. Tehát megteremtünk egy biztonsági rendszert, védjük Európát, benne a nyugatnémeteket is, és aztán annak idején, amikor a német újraegyesítésről volt szó a rendszerváltás idején, hát az amerikaiaknak is a legnagyobb problémája, meg a franciáknak, meg Szecser asszonynak is, hogy hát mi lesz, hogyha egy egyesült Németország úgy fog megerősödni, hogy mindenkit maga alá nyom. Nem, erre találjunk ki valamit. Az Egyesült Államoknak végig az volt a jó, hát leszámítva már az elmúlt 10-15 évet, hogy Németország és Európa katonailag le legyen nyomva, és mindenképpen arra kényszerüljön, hogy az Egyesült Államok védje meg. Az a biztonság Amerikának is, az a fenyegetés a Szovjetunió számára is, és Európának mellesleg az is a legkényelmesebb, mert viszonylag olcsó. Most akkor rájövünk hirtelen, hogy nem, mégse ez a jó, de igen, az egész azért alakult ki az elmúlt 80 évben, mert a német újra felfegyverkezéstől féltek az amerikaiak, és a többi szomszéd európai országok is. Hát ennek most vége, nem félünk már annyira.
Zárszóra maradt időnk, hát nem tudom mióta az eszemet tudom, de gyakorlatilag gimnazista korom óta, általános iskolás korom óta, amikor kampányok vannak, akkor mindig azt hallom a tévében, rádióban, olvasom, hogy durvul a kampány. Ugye ez visszatérés. Akkor ugye most visszaemlékszünk a 90-es évek kellemes kávézó hangulatú kampány borzat.
Ez mindig olyan.
Jó, igen, én kicsi voltam. És mire számítotok a következő, mennyi? 50 nap, 50 valahány napban. Krisztián.
Hát, hogy durvulni.
Durvulni fognak.
Én nézem a TikTokot mindig, mert ott nagyon hamar előjönnek ezek a dolgok, és hát ott ez a háborús AI, az már korábban is, csak nem ilyen jó minőségben, meg nem volt névrevéve, hogy ezt a Fidesz csinálja, meg követtem a román választások előtt is, hogy mi történik, szóval lesznek itt még izgalmas és nagyon undorító dolgok.
Hát én is azt, mondjuk ez a videón beindítottuk a beszélgetést, az is azt mutatja, hogy olyan dolgok is jönnek, amiket, tehát nyilván olyan dolgok jönnek, amiket elképzelni se tudunk, tehát csak csatlakozni tudok ehhez, és az a kérdés, hogy hogyan tudunk ebben józanak maradni, hogyan tudjuk magunkat akár megvédeni az ilyen dolgok ellen, meg szerintem így a talán én azért nem hiszek abban, hogy ez a negatív irány, ez már talán túlcsordul. Tehát, hogy én ebben bízom, hogy a józan értékítéletű embereknek ez már azért túlmegy azon a határon, ami befogadható, és szerintem ez kontraproduktív.
Az biztos, hogy ez az első olyan kampány, amikor a magyar választó végleg megtanulja, hogy a saját szemednek sem hihetsz. És ennek elképesztő következményei vannak, negatív, meg pozitív értelemben is, mert innentől kezdve csak az van, amiben hiszel. És ez azért a jövőnket eléggé befolyásolja.
Hát szerintem az utolsó hetekben arra kell számítani, hogy a Fidesz minden üzenetével azt az érzést és azt a félelmet próbálja erősíteni az emberekben, hogy figyeljetek, óvóhelyre kell mennetek. És az óvóhely kulcsa nálam van. Ha biztonságban akarjátok magatokat érezni, akkor gyertek, nálam van a kulcs, kinyitom az ajtót, bemehettek. Ha nem sikerül megijeszteni az embereket annyira, hogy tényleg óvóhely az egyetlen menedékünk, akkor viszont el lesz kergetve a Fidesz.
Nagy Eszter, Nyári Krisztián, Bolgár György, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy megnéztek minket, mindenképpen iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára, remek tartalmakkal találkozhatnak még ezen kívül is, illetve ezt a műsort is meghallgathatják a Klubrádió archívumában és a különböző podcast felületeken is. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
A műsor elkészítésében segítségünkre volt Túri Lui, Horváth Ádám, Bacsa Botond, Weber András. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is köszönöm a figyelmüket, Kárpáti Ivánt hallották.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.